kľúčový tónik. A výdoch. Vysvetlík fejze. Fejezet címe a csétanyag, a törzse ágai és mellékágai. Sipati Srinidhita Radhui Savodara
Sipati Srinidhita Radhui Savodara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Sripati Srinidhita Radhui Savodara
Sripati Srinidhita Radhui Savodara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Sripati Srinidhita Radhui Savodara
Sripati Srinidhita Radhui Savodara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Shripati Srinidhita Radhui Savodara
Shripati Srinidhita Radhui Savodara Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara Shripati Srinidhita Radhui Savodara Chari Bhaira Dasadasi Griha Parikara
Shripati
Shripati
Srinidhi
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 Tára
Tára
Örök
Övék
Dui
Dui
Kettő
Kettő
Savodara
Savodara
Saját fivéreik
Saját fivéreik
Chari
Chari
Négy
Négy
Bhaira
Bhaira
Fivérek
Fivérek
Dasadasi
Dasadasi
Családtagok, szolgák és cselédbányok
Családtagok, szolgák és cselédbányok
Griha Parikara
Griha Parikara
Mind egy családnak számítva
Mind egy családnak számítva
Srila Prabhupada fordítása Két fivérüket Sripatinak és Srinidhinek nevezték E négy fivért, szolgáikat és cselédlányaikat egy nagy ágnak tekintik Dui Sahara Upaskaya Tánszabára Gana Jána Grihé Mahaprabhura Sada Sankirtana E két ág mellékágait lehetetlen megszámlálni. Sri Chaitanya Mahaprabhu naponta tartott együttes éneklést Srivas Pandit házában. Chari Bhai Savam Sikari Chaitanyera Seva Gora Chandra Vinanahi Chari Devi Deva A négy fivér és családjuk tagjai teljesen elmerültek az Úr Chaitanya szolgálatában, és nem ismertek más istent vagy istennőt. Magyarázat. Anya Devasraya Nai Tomári Kanhi Vaj Éjsakti Paramakárana. Ha valaki tiszta és megingathatatlan bakta akar menni, akkor ne forduljon menedékért egyetlen félistenhez vagy istennőhöz sem, mondja Srila Narottam Dász Thakur. Az ostoba mayavádik szerint a félistenek imádata ugyanolyan, mint az istenség legfelsőbb személyiségének az imádata, ez azonban nem így van. Ez a filozófia az ateizmus tévútjára vezeti az embereket. Akinek fogalma sincs arról, hogy valójában kicsoda Isten, az azt gondolja, hogy Isten lehet bármilyen forma, amit elképzel, vagy bármelyik az ember, akit elfogad. Az olcsó istenek vagy Isten inkarnációk elfogadása valójában ateizmus. Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy azok, amik a félisteneket vagy önmagukat Isten inkarnációjának kikiáltó embereket imádják, mind ateisták. Ahogy a Bhagavad Gita megerősíti, elvesztették tudásukat. Kámaista, Stair, Rita, Gyána, Paranyanti, Nya, Devata. Akinek elméjét eltorzították az anyagi vágyak, meghallgatják, meghódolnak a félistenek előtt. Sajnos azok, akik nem gyakorolják a Krisna tudatot, és nem értik meg kellőképpen a védikus tudományt, bármilyen gazembert Isten inkarnációjának tekintenek, és azon a véleményen vannak, hogy pusztán egy félisten imádatával az ember inkarnációvá válhat. Ez a filozófiai zagyvalék most hindu vallás elnevezéssel létezik, a Krisna tudatos mozgalom azonban nem ismeri el ezt, sőt, kifejezetten elítéli. A félisteneknek és Isten állítólagos inkarnációinak efféle imádatát sohasem szabad összetéveszteni a Krisna tudatos mozgalommal. Omam jánati minandasya, jánati dasalakaya, csakshuru vidamena, tasmai shri guravi namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivatsadi Gaura Bhaktavinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itt most ebben a versben Sivasztakurnak a családjáról van szó, mint a Chaitanya fa egy különálló ágáról. És itt megnevezik azt a másik két fivért is, aki a előző versben másik két fű, az egyik két fivér mellé társul. Kerestem utánuk névre, de nem nagyon találtam, legalábbis az interneten nem nagyon találtam róla semmiféle információt. Azt viszont igen, hogy ők négyen Sivasztakurral mindig együtt voltak. Tehát együtt laktak a családi házban, Kumárahattában, és aztán átköltöztek Navadvipa, amikor tudomásukra jutott, hogy Chaitanya Mahaprabhu megjelenni készül, és aztán, amikor Chaitanya Mahaprabhu szanyász lett, és elment Jagannathpuriba, akkor visszaköltöztek Kumárahattába, vagy Srihattába mind a négy fivér, és mindig arról szól, hogy mindenhol mind a négyen jelen voltak. Tehát az volt a napi szádanájuk, brámanák voltak természetesen, az volt a napi szádanájuk, háromszor imádták Krisnát és Ganges vízzel, és ugye Shiva Sangam, ahol Sivasztakur lakott, feleségével, Malini Devivel, az volt a Sankirtan jagjának a központja, a Sankirtan missziónak, vagy Sankirtan jagja kezdetének és helyszínének, legfőbb helyszíne. Sivasztakur, őt úgy is szokták nevezni, mint Jagannath Mishrának az árnyéka, mert olyan jó barátságban volt Jagannath Mishrával, és a felesége pedig, Malini Devi, nagyon legbensőségesebb barátnője volt Szacsi Devinek, olyannyira, hogy amikor Szacsi Devi ugye szült el az Úr Chaitanyát, akkor ő volt a legfőbb segítsége, aki mindig ott szolgált és körülötte volt, és Chaitanya Mahaprabhu úgy is tekintette Sivasztakurt és feleségét Malini Devit, mint a második szüleit. És úgy is viszonyult hozzájuk, és ez a szeretetteljes viszony, ez végig megmaradt. Olyannyira, hogy Sivasztakur még arra is feljogosítva érezte magát, tehát gyakorlatilag együtt laktak szinte Jagannath Mishrában, a Jagannath Mishra házában, hogy egy szempontból nevelje az Úr Chaitanyát, hiszen az Úr Chaitanyát pár gyerekkori kedvelései is nagyon fenségesek, vagy nagyon csodálatosak voltak, de ugyanúgy, ahogy Krisnánál be voltak fedve a bakták jogamája által, és senki nem gondolta az Istenség legfelső személyiségének Krisnát, annak ellenére, hogy milyen csodálatos tetteket végzett. Ugyanúgy az Úr Chaitanyát sem, Nimáit sem tekintette senki az Istenség legfelső személyiségének, hanem hogy szülői szeretettel, teljes csodálattal, ámulattal viszonyultak hozzá, de nem gondolták Istennek. És akkor Sivasztakur egyszer a gyerek az Úr Chaitanyától megkérdezte, hogy hát, annyi mindent tanultok ti itt az iskolában, annyi tudományt, de vajon ez a tudomány, ez közelebb vissza benneteket Krisnához? Tanultok-e valójában az élet valódi értelméről, Krisnáról, és megtanuljátok-e azt, hogy az élet értelme az, hogy Krisnát szeressük és szolgáljuk? Mert ha nem ezt tanuljátok, és nem ez a végkövetkeztetése a tanulmányaitoknak, akkor minden teljesen fölösleges. Akkor az egész tudás teljesen fölösleges, amit belétek plantálnak. És akkor Sicsitanya mondta, hogy igen, ezt most egy életre megjegyeztem ezt a tanítást, és ne aggódj, ez így lesz majd az életben. És akkor Így is lett. Két nagyon híres kedvelése van, amit nem fogok most részletesen elmesélni, mert nem voltam itt ugyan tegnap, de nyilván Mahaprabhu mesélt róluk, talán a Szatbrahária bábáról, ami a egyik legjobb kedvelés az Úr Csétanyának, amit még Navadvipban végzett. Arról egy kicsikét röviden, ez ugye azt jelenti, hogy a Csétanya Mahaprabhu 21 napos extázisának a története. Mikor egyszer Csétanya Mahaprabhu éppen visszatért Gájából, ahol ugye avatást kapott is a Puritól, és Sivaszta kórházában volt, ahogy legtöbb időben is Sivaszta kórházában volt, és egyszer csak gondolt egyet, és mondta Sivasztakúrnak, hogy na, Sivasz, most meglátod azt, hogy ki az, akit te imádsz, és hogyan kell azt, akit te imádsz, hogyan kell imádni, és ki is valójában. És akkor azzal a mozdulattal bement a templomszobába, vagy bement a kis templomszobába, és felült az oltárra, az Úr Visnu oltárjára, és akkor megnyilvánította Visnu formáját, ugye a négy karú Visnu formáját megnyilvánította, és mondta, hogy igen, meghallottam az imáitokat, amit a Kaliyuga elesett embereiért tettetek, meghallgattam, és akkor eljöttem inkarnáció formában, és meg fogom büntetni a bűnösöket, és meg fogom jutalmazni a jókat, a baktáimat. És akkor ugye persze sorba jöttek a bakták, mindenki és mindenkinek elmondta az inkarnációját és a viszonyát vele, és ez nagyon nagy extázissal töltött el a baktákat. Ez is Sivaszta kórházában volt. Aztán a másik jellegzetes eset, amiről mindenki tud, amikor Sivasztakúr egyetlen egy fia meghalt, és nagyon nagy szomorúság volt a házban, és Sivaszta kór megfenyegette a női családtagjait, amik sírtak, rittak, hogyha tovább folytatják, és ezzel megzavarják az Csétanya extázisát, amit a kirtanban érez, akkor lesz valódi okuk arra, hogy sírjanak, mert ő menni fog, neki fog menni a Gangesznek, és akkor bele fogja ölni magát, ha ilyen szégyenbe maradt, hogy az Úr Csétanya extázisa nála megtörik. És aztán persze tudjuk, hogy az Úr Csétanya extázisa tényleg megtört, mert bár abba hagyták a sírás-sírást, de az Úr Csétanya miatt a szomorúság miatt nem érezte az extázist, és akkor kérdezte, hogy mi történt, és elmondták neki, Sivaszta kór nem volt hajlandó elmondani neki, hogy mi történt, hogy semmi különös nem történt. Igazából, de aztán a többiek elmondták, ahogy mi történt, és akkor Sri Csaitanya mondta, hogy szörnyűség, hát hogy lehet ez, hogy ez a bakta elhagyta a társaságunkat, és én nem tudok élni nélküle, mert ugye Sri Csaitanya Mahaprabhunak minden egyes baktája nagyon-nagyon fontos volt, és mindig bármikor kapcsolatba került velük, vagy bármikor elvesztette a társaságot, akkor mindig nagyon örült, és mindig nagyon szomorú volt, úgyhogy emiatt a fiú miatt is nagyon szomorú volt, hogy elhagyta, hogy tud élni nélküle tovább, és aztán meg a fiút ugye megérintette a testét a fiúnak, és akkor ő életre kelt, és a fiú elmondta, megkérdezte, hogy miért, hogy tudtad itt hagyni a Sivaszta kórnak a fenséges társaságát, tehát hogy tudtál lemondani róla. És akkor mondta a fiú, hogy hát minden születésben, minden tettnek, az élet végének is te vagy a ura, és akkor nekem ennyi idő méretet ki, de nem, nincsen semmi aggodalomra okom, hiszen ahogy elhagytam a testemet, a legnagyobb örömben és extázisban hagytam a testemet, hiszen a te lótusz lábadat láttam, és a te kirtanádat hallottam. És akkor Csétanya Mahaprabhu, ugye nagy éjjegyzésben tör ki mindenki, és akkor a fiú folytatta az útját, tehát nem maradt életben, hanem folytatta az útját, de ez minden baktának nagyon mély nyomokat hagyott a szívében ez a kis történés. És akkor az Úr, amikor megjelent Nityananda Prabhu, Csétanya Mahaprabhu életében, meg ott Navadvipban, akkor kezdődött el igazából ez a szankirtan jagja Sivaszta kórházában, ugye. És Nityananda Prabhu gyakorlatilag ott okott Sivaszta kuréknál, és Málin Dévi úgy bánt vele, mint a saját fiával, és tehát úgy szolgálta, úgy törődött vele, mint a saját fiával. És amikor ez a eset történt, hogy meghalt a fia Sivaszta kórnak, akkor Csétanya Mahaprabhu mondta Sivaszta kórnak és Málin Dévinek, hogy ne aggódjatok, ne szomorkodjatok, Nityananda és én a ti fiaitok vagyunk, és mi örökké itt vagyunk veletek, és nem lesz semmi oka, semmi okotok a szomorúságra. És amikor ugye visszaköltözött, amikor Chaitanya Mahaprabhu elment Jagannath Puriba, és akkor négy fivér visszaköltözött Kumáravattába, akkor egyszer Chaitanya Mahaprabhu visszajött, tudjuk, hogy visszajött Navadvipba, meglátogatta az anyukáját, Szacsi Dévit, meglátogatta Advaita Acharyát, ott volt nála pár napig, és meglátogatta Kumáravattában a négy fivért is, és akkor azt az áldást adta nekik, hogy soha nem fognak semmilyen hiányban szenvedni, és semmilyen szomorúság nem fogja őket érni az életük végéig. Úgyhogy ez a rövid története a négy fivérnek, mert hogy ők mindenhol, tényleg mindenhol ott voltak, ahol Silas Pandit ott volt. Ez a fő témája ennek a versnek, de itt a magyarázatban nagyon érdekes dolgokat mond nekünk Srila Prabhupád. Itt kicsit ostorozza a majavádikat, ami ugye gyakori szokása volt, és a hinduizmust, a modern hinduizmust, mint egy olyan képződményt, ami egy teljesen elszakadt már az eredeti lényegétől, a védák eredeti lényegétől. Most mi is ez a hinduizmus, mint képződmény? Ez a nagyon fontos dolog nekünk is. Azért is, mert a mi azonosságunk, erről már Srila Prabhupád, vagy nem Srila Prabhupád, hanem Srila Szvámi több leckét is adott az elmúlt időkben, hogy mi most mik vagyunk? Hinduk vagyunk, vagy nem vagyunk hinduk? Ugye még Srila Prabhupád egyértelműen elhatárolódott a hinduktól sok, a modern hinduktól, az eltérő hinduizmustól, sok magyarázatában és sok tekintetben, de ugyanakkor a hinduizmus, hogyha a szűk definícióját vesszük, akkor mi hinduk vagyunk. Tehát nincs mesélni, a hinduizmus követői vagyunk. És hogyha prédikálunk, akkor nem célszerű úgy tennünk, hogy mi elhatároljuk magunkat a hinduktól, mert hát akkor mik vagyunk, ha nem hinduk. Tehát, hogyha akkor a mi tradíciónk az hol van, ez a Krisna tudat, ez nem egy különálló, önálló vallás, hanem ez tényleg a hinduizmusnak az egyik ága, az egyik része. De persze akkor mindig el kell magyarázni, hogy mi az, amivel azonosulunk a hinduizmusban, és mi az, amivel nem azonosulunk. Mert a hinduizmus nem csak vallások, számtalan vallásnak a gyűjteménye, hiszen Indiában ugye mai napig érvényes ez az iszonyatos szélsőséges vallásszabadság. Ez, hogy mindenki, aki akar, az értelmezheti a védákat, és akkor alapíthat magának iskolát, szampradáját alapíthat, felekezetet, és akkor, ha vannak követői, akkor ő egy új vallás lett. És ezért aztán számtalanféle vallás van, és ez nagyon szabad dolog. Ami közös, az a védák. Az, hogy mind a szentírás, a közös szentírás a védák. A védák értelmezéséből alakult ki minden vallás. Tehát minden hindu vallásnak el kell fogadni a védák autoritását. Az, hogy a védák szent, és abban van az abszolút igazság leírva, és a védákat lehet értelmezni, és vannak különböző iskolák, ugye, majavádi az egyik, akkor az advajta és az vajta a másik, ami ugye a vajsnavizmus lényegében, meg még persze van sok minden más is, ezeknek a variációi, de ez a kettő fő. És azok, amelyek nem fogadják el ezt, azok nem tekinthetők a hinduizmus részének, azok heterodox vallások. Tehát ugye a hinduizmus ortodox vallásai, vagy ortodox szektái, akik elfogadják, a heterodoxok, azok meg nem fogadják el. És akkor mivel a buddhizmus és a jainizmus nem fogadják a védák autoritását, ugye ők nem hindu vallások, nem tekintik a hinduizmus részének őket, bár Indiában vannak, de nem tekintik az hinduizmus részének. Ugyanúgy, ahogy a szikvallás sem a hinduizmus része, hiszen a szikvallás meg micsoda egy szinkretista kísérlet ugye, arra, hogy a hinduizmust és a iszlámot egyesítsék. Bár nagyon kicsi az arány a népességen belül Indiában, de ezért 23 követője csak van, mivel a népesség nagyon nagy, ezért a kicsi, nagyon kicsi arány is nagyon nagy számokat jelent. Tehát, hogy akkor vallási alapon a a hinduizmus a védákon alapuló vallásoknak az összessége. De, ami még ennél sokkal fontosabb, és ezzel mi azonosulunk, hiszen mi is a védák alapján álló vallás vagyunk, ugye? Tehát ez egyik értelme, a vajsnavizmusnak az egyik ága vagyunk. Tehát ezzel nincsen semmi gond. Ugyanakkor a hinduizmus egy társadalmi rendszer is. És úgy is szokták magukat nevezni a hinduk, nem azt mondják magukról, amikor így megnevezik magukat, hogy hinduk, hanem azt mondják, hogy hinduizmus, hanem azt mondják, hogy a Szanátana Dharmának a vallása, a Dharmának a vallása, a Szanátana Dharmának a vallása. De mit értenek Szanátana Dharma alatt? Nem azt értik Szanátana Dharma alatt, amit mi értünk a Szanátana Dharma alatt, hanem azt a világtörvényt, ami minden élőlényt és minden dolgot, minden életelen lényt ural az univerzumban. És ez a világtörvény ugye gyakorlatilag két dogmában, vagy mondhatjuk azt, hogy három dogmán keresztül érvényesül. Ez pedig az a lélektan, az, hogy létezik a lélek, és mindenki egy lélek. A reinkarnáció, hogy a lélek újra és újra megszületik és testet ölt, és mindezt a karmája szerint teszi. Tehát ez a három dogma van gyakorlatilag. Én úgy gondolom, hogy egyébként nincsenek dogmák semmi, nem dogmatikus az egész, de ez a három dogma, ez közös minden hindu vallásban. És akkor erre épül ez a Szanátana Dharma, vagyis az, hogy valaki cselekszik a karmája szerint, és meghatározott helyet kap a társadalmi struktúrában. Ugye? És ez lényegében a Szanátana Dharma, lényegében a vallásom a dharmát jelenti, ami ugye a hinduizmusban már eltorzult kasztrendszerré. Mert nem a dhunakarma van hangsúlyozva, hogy mindenki az érdemei szerint kapja a testét, meg a tulajdonságai szerint, nem a testét, hanem a varnáját, hanem hogy beleszületik a varnájába. Tehát, hogy a születés is eleve, ugye meghatároz, születés eleve meghatározza a varná helyzetet. Csak ez a különbség a kasztrendszer és a varnásnak között, de ez nagyon nagy különbséget eredményez a működés szintjén, a társadalmi működés szintjén. Nagyon nagy különbséget eredményez, és ezzel már a kasztrendszerrel már nem azonosulunk. A dogmákkal, a Szanátana Dharma eredeti felfogásával, azzal igen, de amikor hinduizmussal születési alapúvá válik, az, ami már nem azonosul. Ez érthető? Oké. A vajsnavák hogyan tekintik akkor a Szanátana Dharmát? Minek tekintik? A hinduk ugye a Szanátana Dharmát lényegében a kasztrendszerként tekintik. Tehát az, hogy mindenkinek megvan a születése által meghatározott szerepe, dharmája, és akkor ebből nem tud kilépni. Nem lehet kilépnie, de igazából nem is akar kilépni, mert olyan jutalmakat ad, hogyha valaki egy alacsony helyzetben van és szépen követi a dharmáját, és nem lázad ellene, nem indít forradalmat, meg nem csinál ilyen dolgokat, akkor ez egy nagyon, minél alacsonyabb helyzetű, annál nagyobb jutalmat ígér a dharmikus viselkedés, ugye? Mert akkor a következő életében fel fog emelkedni egy magasabb varnába. Érthető ez? Tehát ezért nincsen az indiai történelemben, soha nincsenek lázadások. Igazából nincsenek lázadások a kasztrendszer ellen. És még maga Csétanya Mahaprabhu sem lázadt, ugye, a kasztrendszer ellen, mint egész ellen, hanem a brámanán, az ellen a felfogás ellen lázadt, hogy az Isten iránti odaadás, vagy az Isten iránti szeretet, az monopolizálható brámanák által. Igazából ezzel nem lázadt, ugye? Tehát, hogy az Isten felé visszavezető út, az mindenkinek nyitva van. Az mindenkié, mert mindenki ugyanolyan jelentőség teljes és fontos viszonyban van Istennel, mint Jéva, mint bárki más. Tehát senki nincs felhatalmazva arra, hogy ezt a dolgot, ezt a kapcsolatot, ezt kisajátítsa, és azt gondolja, hogy csak az övé. Érthető ez? De egyébként ő a kasztrendszert összességében véve nem támadta, bár elmondta és tudta, hogy ez igazából gúnakalma alapján kellene, hogy történjen, és nem születés alapján, de ez a reformjában már nem szerepelt ez a program. Miért? Pont ezért. Mert még mindig, hogyha valaki követi egy alacsony szintű ember, csak a varnásamodalmában való kötelességét követi, akkor is tényleg fejlődni fog. Érthető ez? Tehát, hogy nincs ellen érdekeltség arra, hogy ne kövesse a darmáját. És ezt az indiaiak, mivel nagyon vallásosak és ezt elfogadják, ezért nem csupán materialista alapon, csupán érzéki jelenlétés alapon nem lázadnak ellene. Igen ám, de mi nem így fogjuk fel azonáltal a darmát. Hanem mi azt gondoljuk, hogy a varnásrama darma, azaz a varnánként változó darma kötelességek fölött, fölött van a szanátana darma, és ez nem más, mint az odaadó szolgálat. Ugye? És ez mindenkinél közös, ez a szanátana darma. Tehát mi másként fogjuk fel a szanátana darmát. De amikor olvassuk Srila Prabhupád műveit, néha Srila Prabhupád a varnásrama darmát is szanátana darmának nevezi. De erről is beszéltünk már többször. De akkor tudnunk kell, hogy a szanátana, hogy azért nevezi szanátana darmának, mert hogy ez is örökké van. Tehát a varnásrama darma is örökké van abban az értelemben, hogy amíg ember van, az mindig érvényes rá. Mert ez az embereknek a programja, az embereknek az együttélési módja. Tehát ebben az értelemben örök. És tudjuk, hogy a varnásrama darma a lelki világban is van. Tehát ott is a varnásramának megfelelően élnek a dzsívák. Tehát, hogy ez az embereknek, az emberi lényeknek, vagy az emberhez hasonló lényeknek ez a működési módjuk, ez a programjuk, ez az együttélési módjuk. Tehát ebben az értelemben örök. De abban az értelemben, hogy örökké jelen van, mint kapcsolat, mint a lényegi kapcsolat Istennel, mint az Istennel való lényegi kapcsolat, mert nem ez a jelentés. Mert nem ez a jelentése, mert nem szanátana. Mert az embereknek változhat, ugye, életeik során változhat a varnájuk, és változik is, hiszen ez a jutalom, amit ígér a varnásama, hogyha követi valaki, akkor felemelkedhet általa. Tehát életek során változhat, de a szanátana darma az nem változik. Az mindig, az életről életre mindig ugyanaz. Tehát a kapcsolatunk Istennel, az, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és az a viszonyunk vele, hogy mindig minden körülmények között meg kell próbálnunk őt szeretni és szolgálni, ez mindig megmarad, ez mindig örök. És ez nem az anyagi világban érvényes csak, hanem ez a lelki világban is így van. Tehát ez mindig érvényes a dzsívára, ha az anyagi világban van, ha a lelki világban van. Csak ugye különböző lehetőségei és módszerei vannak, nem módszerei, de különböző lehetőségei és körülményei vannak arra, hogy ezt a szanátana a darmát élje, és ennek megfelelően gyakorolja a lelki életet. Ugye? Na most, azt is szokták mondani, hogy a hinduizmusról, hogy nem egy térítő vallás, hiszen ha kasztrendszer van, akkor csak bele lehet születni. Ugye? Hiszen a hinduizmus eredeti definíciója azonnan ered, hogy hindu az nem más, mint az Indus folyó partján lakó embereket jelenti. Ez ugye egy muszlimok által kitalált fogalom, és azt jelöli, hogy azok az emberek, akik a Indus folyó partján laknak, azok a hinduk. Tehát ez az eredete, az egész etimológiája ez a fogalomnak. Tehát semmi vallási tartalma nem volt, ez később kapta, ezt a vallási tartalmat. 19. században, 20. század elején akkor kapta ezt a vallási tartalmat. Akkor határozták meg az indiaiak, hogy akkor a hinduizmus ezt jelenti. De az eredetében, tehát ez a szó nincsen benne a védákban, semmi köze nincs a védikus irodalomhoz ennek a szónak, hogy hindu. És de mivel van ez a jelentéstartalma, hogy a kasztrendszer tagjait is magába foglalja, és ugye kasztrendszerbe csak beleszületni lehet, hogyha valaki nem Indiában születik, nem a kasztrendszerbe születik bele, akkor nem lehet hindu. Ugye? És akkor minden tudós, az indológusok úgy nagy mellénnyel hirdetik, hogy hinduvá válni nem lehet kívülről, csak az, hogyha valaki beleszületik, persze lehet, azért valamilyen módon mégiscsak lehet, mert akik sokáig együtt élnek, törzsek a hindukkal, és követik a hindu szokásokat, felveszik és elkezdik követni a hindu szokásokat, akkor igencsak felvételt lehet nyerni, mert akkor elfogadják egy idő múlva őket egy hindukasznak. Tehát lehetséges a hinduizmusban való betérés, csak csoportosan és hosszú időbe kerül. De úgy egyénileg betérni a hinduizmusba, hogyha valaki nem hindunak születik, az nem lehetséges, és a hinduk nem is misszionálnak, mert nem érdekli őket. Ők meg vannak elégedve a saját vallásukkal, és ők nem akarják kiterjeszteni. Na most, ez a tudás ugye általában jelen van még mindig az emberekben, és éppen ezért, amikor a kristnások térítenek idézőjelbe, vagy nagyon vehemesen próbálunk embereknek elmagyarázni, hogy már pedig neked baktának kell lenned, már kristnásnak kell lenned, mert ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, akkor nagyon furcsálják, most miért csinálják ezt a kristnások, hát akkor most hinduk vagy nem hinduk, de a hinduk nem misszionálnak. Akkor ezek a kristnások tényleg nem lehetnek hinduk, hogyha ők meg neki állnak misszionálni, ugye? Csak hogy az a helyzet, hogy az, hogy a hindu vallások közül egyik sem misszionál, az nem igaz. Mert a vajsnevek igenis misszionáltak, nagyon régóta misszionáltak, sőt, még maga Sankaráchárya is misszionált. Hogyan misszionált maga Sankaráchárya? Úgy misszionált, hogy amikor a buddhizmus, ugye Asoka áldásos működése nyomán elterjedt egész Indiában, ez pedig a sunyaváda, ugye a védák megtagadása, még védák megtagadása valójában a buddhizmus, és egy ateista vallásnak tekintik, tehát ateizmusnak tekintik a buddhizmust. Tehát ez ellen harcolva, hogy a végső csapást ki mérte a buddhizmusra, Sankaráchárya mérte a buddhizmusra, de ott nem tudott nagy lépésben haladni, bár ugye maga ugye Shiva inkarnációja, de és titokban elismerte, hogy Krisna az Istenség a felsőbb személyisége, de a tanaiban nem ezt hirdette, hanem a monizmust hirdette, hogy azt, hogy igenis létezik Isten, nem az üresség az, ami létezik, nem a semmi az, ami van, hanem igenis létezik Isten, és Isten egylényegű, tehát minden belőle árad, és mindennek az elve egy, az Isten jelv. Ugye? És ezzel gyakorlatilag visszatérítette a hinduizmushoz, visszatérítette a indiai eltévedett buddhista lakosságot, és kiűzte a buddhizmust India területéről, és a mai napig is alig vannak buddhisták Indiában. Tehát, hogy ő misszionált, nagyon keményen. De akik a mi köreinkhez képest misszionáltak, azok a vajsnaváchárják, a nagy vajsnaváchárják. Ők aztán igazi misszionáriusok voltak, és ők kivel szemben misszionáltak? Na vajon kivel szemben misszionáltak? Mert ugye Sankaráchárya 7.-8. században élt és működött, a vajsnaváchárják pedig ugye 10. századtól kezdve jöttek, 10.-től 13. századig jöttek, akkor ki ellen misszionáltak? Vajon? Bátran csak. Hát a monisták ellen, a majavádik ellen, és ez a misszió a mai napig tart, igaz? Srila Prabhupád lelkesedéséből, és a mi lelkesedésünkből is a mai napig tart ez a misszió. Mert ennek a missziónak az a lényege, hogy a szanátana dharma valódi értelmét kell visszahozni. Mert a monizmusban az a probléma, hogy ott nem létezik a szanátana dharma abban az eredeti értelmében, hiszen a szanátana dharmának, az Isten iránti odaadó szolgálatnak mi a feltétele? Az a feltétele, hogy személy legyen Isten, nem? Mert csak egy személyt lehet szeretni és szolgálni, és csak egy személlyel lehet kapcsolatban lenni. Tehát energiával nem tudsz kapcsolatban lenni, és nem tudod szeretni és szolgálni, maximum egyesülni tudsz vele. Ugye? Tehát ott nem létezik szanátana dharma. Érthető ez? És éppen ezért a vajsnaváchárjáknak ez a missziójuk, hogy a szanátana dharma értelmét visszahozzák. És akkor hogyan misszionáltak a vajsnaváchárják? Mi volt a formája a misszionálásnak? A filozófiai viták voltak a formája a misszionálásnak. Úgyhogy az nagyon divatos dolog volt, és még előző ácsárjáink idejében is nagy divat volt Indiában ezek a filozófiai viták. Ugye Sicsitani Mahaprabhu idejéből, a Goswami idejéből hallunk jó néhány példát, ilyen digvijájukra, meg mindenféle emberekre, akik nagy büszkén jöttek és kihívták a Goswamikat, vagy Chaitanya Mahaprabhut, és akkor persze csúfos vereséget szenvedtek mindig. És ugyanígy a Vaishnava ácsárják is mindig győztek. Tehát mindig győztek mindenfajta filozófiai vitában a monisták fölött, Shankara ácsárja követői fölött. És a filozófiai vita, ugye annak meghatározott szabályai vannak, és akkor győz valaki el a vitában, tehát ők a védákról vitatkoznak, a védák értelmezéséről vitatkoznak. Ezek erről szólnak, hogy ki értelmezi jobban az védákat, az igazságnak jobban megfelelően, és akkor mi dönti el azt, hogy valaki jobban értelmezi a védákat a másnál? Az a logika, a nyája dönti el, ugye? Tehát, hogy azok az érvek, amiket valaki hoz, azok logikusak, megfelelnek el a logika törvényeinek, vagy jobban megfelelnek a logika törvényeinek, mint a többi, mint a másiknak az érvei. Érthető ez? Vagy még újabb és újabb idézeteket tud hozni a védából, amivel alátámasztja a saját álláspontját, és akkor a logikai érveinek megfelelő érvekkel támasztja meg. Érthető? Tehát ez egy nagyon komplex dolog, a filozófiai vita, és ezek becsületes viták voltak. Tehát nem olyan filozófiai viták voltak, mint amik most vannak a mayavádikkal, hogy ők nem, velük nem lehet becsületesen vitatkozni, mert amit látják, hogy vesztésre állnak, azonnal elkezdenek egy másik síkon vitatkozni. Tehát, hogy nem következetes vitapartnerek, és nem tartják be a vitának a szabályait. Mert mik a vitának a szabályai? Azok a szabályai, hogyha te le van győzve, ki van nyilvánítva, hogy a te álláspontod az logikusabb, az jobb, mint a másiké, akkor neked meg kell hódolnod. És így csináltak Vaishnavákat, a Vaishnava ácsárják. Meg kell hódolnod, és el kell fogadnod az ő álláspontját, és a hívévé kell válnod, és a tanítványává kell válnod. És így lett nagyon-nagyon sok Vaishnava a Vaishnava ácsárják vitái nyomán, mert ők aztán elfogadták. Ugyanúgy, ahogy látjuk, ugye, erre van példa, nagyon sok példa van a Chaitanya Charitamritában, amikor mayavádik, ugye Varanasiban, Sicsétan, Prakásánanda Saraswati mint követői lettek az új Chaitanyának. Pedig ott még nem is volt igazából olyan nagy vita, ugye? Vagy a tatvavádik Dél-Indiában szintén követőjévé váltak Sicsétanya Mahaprabhunak. És Sicsétanya Mahaprabhu még csak olyan nagyon sok vitát sem csinált ezzel, csak egész egyszerűen annyira meggyőző volt a személyisége és az mindaz, amit mondott, meg ahogy viselkedett, hogy követőjévé váltak ezek. De a vitákban akkor ez a szabály, hogy van következmény. Tehát nem az, hogy csak céltalanul vitázunk, és akkor az egyik egy ponton abba hagyja, hát nem érdekel, hogy mit mondasz, akkor is nekem van igazam, és kész, és elmegy. Ugye? Tehát ilyen nem létezett. Mert a mai vitastílus az ilyen, és éppen ezért a Goswamik azt is mondják, hogy nem kell vitatkozni. Tehát ateistákkal, mayavádikkal nem vitatkozunk. Fölösleges. Fölösleges vitatkozni. Tehát hogyha nem vagyunk biztosak abban, hogy le tudjuk őket győzni, és a vitának a körülményei megfelelőek lesznek, akkor ne vitatkozzunk, mert csak az időnket pocsékoljuk, és még ráadásul sértést is követhetünk el. Tehát, hogy éppen ezért mi nem próbálunk senkit se, semmilyen fanatikus, más vallás fanatikusát meggyőzni semmiről sem, hanem mi azoknak prédikálunk, akik nyitottak és akik hajlandók megfogadni azt, vagy hajlandók meghallgatni nyitottan azt, amit mi mondunk. Aztán persze sokszor van az, hogy Isvara Krisna Prabhu kiül és vitatkozik a ateista démonokkal, de nem könnyű a dolga, egyáltalán nem könnyű a dolga, mert tényleg nem becsületes a vita, amit végeznek. Úgyhogy ezért én azt javaslom, hogyha nem érezzük magunkat nagyon bátornak, nagyon felkészültnek, akkor nem menjünk be ilyenbe. Nem menjünk be ebbe a dologba. Hanem próbáljuk meg azokkal beszélni, akik nyitottak, akik kíváncsiak arra, amit mi mondunk. mert az sokkal hatékonyabb és sokkal előrebb mindenki szempontjából. Oké, okay, köszönöm szépen. Srila Prabhupád ki.
Jaj!
Borbakta Brita ki. Thank you.